Dr. Andrák Andrea pszichológussal folytatjuk a beszélgetést. Többször már nem mondom el, hogy Valentin nap van, nyilván ezt a beszélgetést e köré rendezzük egy picit, és akkor egy kicsit még mielőtt tovább megyünk a megküzdési módszerekre, meg ugye beszéltünk a kötődésről. Mi a helyzet az elcseszett párkapcsolatokkal? Tehát azok milyen mintázatokból jönnek újra és újra és újra? Tehát nyilván ezek a mintázatok, hogyha nagyon beivódnak, hiszen az előbbi részt úgy fejeztük be, hogy ezek gyakorlatilag megváltoztathatatlanok, kicsit lehet őket finomítani, de hogy a mintázatok nagyon kihatnak a későbbi életünkre. És már a születésnél keletkező mintázatokról is beszélünk. Szóval, hogy mi a helyzet azokkal a párkapcsolatokkal, amik újra és újra megtörténnek, ugyanazokat a hibákat vétjük, és szeretnénk ezen valamit, szeretnénk javítani rajta, hogyan lehet ezt jól? Hát ezek a mintázatok. Most ez nem volt, értem a...
Igen.
Értem az arcodon kiült kérdést.
Hát az ül ki...
Nem tekintek újra, mint egy gurúra, jó?
Jó, nagyon köszönöm, mert ugye pont ez lett volna a mondás, hogy hát ugye azért nem ennyire egyszerű a dolog, hogy akkor ezt így három mondatba összefoglaljuk, és akkor ez egy ilyen séma, és ez mindenkire ráhúzható, mert ugye azért látjuk, hogy ez azért egy igen bonyolult dolog, de megint csak oda tudok jutni, hogy a lényeg az, hogy felismerem-e, hogy mi maga a mintázat. És ugye ez bármennyire is furcsa, de az az otthonos, amit ismerek. És ha nincs megdolgozva, és nem látok rá arra, hogy valójában mi az otthonos, akkor nagyon kegyetlen mintázatok is otthonosnak tűnhetnek. Tehát amúgy nagyon...
Kicsit akkor sarkítsuk, tehát valószínűleg
az is
otthonos lehet, hogyha egy nőt például bántalmaz valaki,
mondjuk
minden
a bántalmazás
nap ez
is lehet nagyon otthonos. Ez bármennyire is tényleg drasztikusan hangzik, de ez így van, de nem kell tényleg elmenni a bántalmazásig, hanem egész egyszerűen csak az, hogy érdemes ismerni, átlátni azt, hogy mi az a minta, amiből jövünk, és nem csak a szüleinkét, hanem a nagyszüleinkét is. Sőt, akár a dédszülőket is. Szóval ez a transzgenerációs ügy, amiről mostanában ilyen sokat lehet hallani, ez nem csak egy ilyen fancy fogalom, hanem emögött tényleg van valami, hogy egyrészt ugye be vagyunk ágyazva egy családi rendszerbe, aminek nagyon-nagyon sok pozitív hatása van, hiszen nem csak úgy lebegünk az űrben, vagy csak itt vagyunk egy szál magányosan a földön.
Lerázzuk, hanem 18 évesen eljövünk, és lerázunk
így van,
mindent.
Így van, hanem ugye be vagyunk ágyazódva, és ennek az átlátása, vagy az egyre inkább való feltérképezése, és annak ezeknek a mintázatoknak a felismerése, amennyiben ezek nem kedvezőek, ez lehet nagyon-nagyon jótékony. Ugye itt megint csak arról van szó, hogy önismeret. Ezt sokféleképpen lehet megszerezni. Nem gondolom azt, hogy a pszichoterápia az egyetlen üdvözítő út. Nagyon sokféle út van, de hogy az mindenképpen fontos, hogyha volt egy tartós kapcsolatom, amiben boldogtalan voltam, és megválok ettől a kapcsolattól, akkor vagy amiközben megválok, vagy amikor már megváltam tőle, nézzek rá arra, hogy mi történt. És hogyha már itt ugye onnan indultunk, hogy kiégés és újrakezdés.
Igen, kiégés a kapcsolatokban.
Akkor azt gondolom, hogy egy kapcsolatban is lehet kiégni. Aha. Mi az, amiben kiégünk? Abba égünk ki, hogyha valami többet visz, mint hoz. Tehát energiában, érzelemben egyszerűen az történik, hogy nagyon nagy lendülettel megyünk oda, mint egy új munkahelyre, de nem kapjuk meg azt a visszacsatolást, és még toljuk bele az energiát, és még mindig várjuk, hogy jön, és nem jön, de és még beletolom, és egyre frusztráltabb vagyok, és egyre több energiát tolok bele. Valójában mindig ugyanaz történik. Tehát, ha valaki végigfutja, beüti ezt a szót a keresőbe, hogy kiégés, és ott megjelenik, hogy mi a munkahelyi kiégésnek a fázisai, meg mik a veszélyeztető rizikófaktorok, ez ugyanúgy igaz a párkapcsolatokra is. Tehát valójában arra kell figyelni, hogy tényleg hol fáradok el, hogy milyen testi tüneteim vannak, hogy szorongok-e úgy esténként, hogy nem tudok aludni, hogy milyen hatással van ez az emberi kapcsolataimra, hogy tudok-e még örülni dolgoknak, tudok-e megújulni, felfrissülni ebben a kapcsolatban.
De ugye sokszor a szorongás, az nem tudjuk, hogy honnan jön. Tehát, hogyha egy párkapcsolatban vagyunk, ami nem feltétlen működik, de szorongunk közben, nem biztos, hogy tudjuk azt, hogy ez a szorongás abból jön, mert hogy egyébként a párkapcsolat mire való? Arra, hogy hazamegyek és megnyugvást találok. De most az, hogy meg sok minden másra is persze. Tehát, hogy szeretve vagyok, meg szerethetek. De hogy közben, mivel ezt így bekategorizálom ebbe az intézmény rendszerbe, ezért nem gondolom azt, hogy amiatt ége ki, hogy jössz rá? Hogy ebben égtél ki. Tehát pont abban égtél ki, amit elvársz, vagy vársz, vagy szeretnél, vagy vágysz rá, és nem kapod meg a párkapcsolatottól.
Hát én azt gondolom, hogy ahogy ugye a John Bowlby, aki ezt a kötődés elméletet leírta, neki van egy ilyen nagyon szép a metaforája arra nézve, hogy hogyan működik a felnőtt kapcsolati kötődés. És ő ugye azt mondja, hogy úgy kell ezt elképzeljük, hogy az egyikünk a kikötő, a másik pedig a hajó, aki megérkezik ebbe a biztonságos kikötőbe.
De a szerep, ez váltogatható,
és
nem?
Akkor ugye ez a lényeg, amit most te mondasz, hogy ezt lehet váltogatni, mert valójában ugye a szülő-gyerek kapcsolatban mindig a jó esetben, mindig a szülő a kikötő, a gyerek meg a hajó jön, föltankol, minél nagyobb, annál gyorsabban tankol, és már nincs is itt, de még kamaszkorban is jön, és már felnőttkorban megint egy picit visszajön. Tehát, hogy az egyfajta mintázat, de egy párkapcsolat akkor működik jól, hogyha ezt tudjuk váltogatni. És ha mindkét fél képes arra, hogy ő legyen a kikötő, és azt mondja, hogy oké, most akkor én vagyok az erősebb, én vagyok az, ahol fel lehet töltődni, gyere, és most neked van erre szükséged, és ezt bármikor meg tudjuk fordítani. Tehát valójában ezeket a idézőjelbe vett gyerek szerepeket tudjuk cserélgetni és megérezni azt, hogy kinek mikor van szüksége a regresszióra, a visszalépésre, a feltöltődés élményére. És én úgy gondolom, hogy ez tényleg nagyon fontos, de valójában egy munkahelyen is ez történik, és hogyha visszakanyarodhatunk oda, hogy az egészségügyben is ez történik, egy egészségügyi munkahelyen is ez történik. Az, hogy azok a, tehát mondjuk egy szülőszobán arról van szó, hogy ott egy regresszióban van a szülőpár, akár, de nem csak az anya, az apa is, mert egy olyan módosult tudatállapotban vannak, amiben bizonyos értelemben véve gyerek szerepben, vagy alárendelt szerepben vannak.
Ha visszagondolok, akkor abszolút így van.
Hát
akkor
ez így van, mert igaz. Ugye ott új kapaszkodókat kell keresni, és a személyzet lesz az, aki segít, ha van abban az állapotban, ha vannak ott elegen, az ügyeletben, ha azok nincsenek túlterhelve, hogyha tényleg oda tudnak fordulni, ha érzelmileg jelen tudnak lenni, és ezt a helyzetet tudják kapni, és ugye ebben a helyzetben tud megszületni az az új generáció, aki már ezt a békét vihetné magával tovább. Hát ebben a pillanatban nem annyira látjuk biztosítva ennek a feltételét. Talán ezért is fontos az a rendezvényünk, ami február 24-én, 25-én lesz a Benc úr Hotelben, a Magyar Présperinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság 19. országos kongresszusa.
Miről lesz szó?
Ahol ezt a témát szeretnénk körbejárni. Kiégés, újrakezdés, a rekreáció, a regeneráció lehetőségei az egészségügyben és a szülőségben is. És ugyan nem célirányosan a párkapcsolatban, lásd Valentinna, de átételesen mindenképpen az is, hiszen mondjuk a szülőségben is a kiégésnek az egyik legfontosabb oka az az, hogy nem jól vannak a szerepek leosztva.
De ez egy kifejezetten európai dolog? Mert még beszélgetésünk előtt szóba került az, hogy vannak természeti népek, ahol teljesen máshogy vannak a szerepek leosztva. Szóval ez a mi hibánk itt Európán belül, egyszerűen mások a természethez való kötődéseink, ezáltal más az egymáshoz való kötődésünk, és ebből jönnek ki olyan mintázatok, amiket igazából nem lehet jól ráültetni, vagy rá illeszteni ezekre a családi, meg ilyen helyzetekre, meg ezekre a családi szerepekre.
Hát igen, és azt is gondolom, hogy abszolút kulturális dolog, hogy ez a fajta elmagányosodás, elidegenedés, és ez a fajta individualizmus, ami a mi világunkat jellemzi, ennek ugye ez az egyik legnagyobb nehezítettsége, hogy valahogy azt tanuljuk, hogy mindent egyedül meg tudunk oldani. És hogy erre gondolunk akkor is, amikor gyerekünk születik, hogy jó, persze, majd ott a szülőszobán segítenek, és akkor majd pár nap kórház, és akkor hazamegyünk, és akkor még otthon van a férjem 5 napig, vagy esetleg 10, és akkor utána elmegy, és akkor én eddig is mindent meg tudtam oldani, és akkor ott maradok az újszülöttel, és akkor majd a többit azt én már csinálom, meg már nem tudom, még eljárok a fitnessbe, és akkor gyorsan összekapom magam meg. És akkor így kiderül, hogy nem ez van. Tehát, hogy egy újszülöttel együtt lenni, szembesülni azzal, hogy azzal az evolúciós mély élménnyel, hogy életben, vagy kérdéssel, hogy életben tudom-e tartani a gyerekem, tehát ez a vesz-e levegőt, hogy az egész légzésfigyelő rendszer, meg a miket lehet vásárolni,
csak
meg
látom
milyen tanfolyamok, meg egyebek.
Ezek a rendszerek, ezek a légzésfigyelő, meg ilyenek, ezeket támogatod? Egyébként, vagy kevésbé, vagy hát jól érzem,
vannak
hogy nem.
Vannak olyan helyzetek, ahol indokolt, és vannak olyan helyzetek, ahol azt gondolom, hogy indokolatlan, de olyan értelemben véve meg mindig indokolt, hogy mert mi más segíthetne, hogy honnan kaphatnék én választ arra, hogy életbe tudom-e tartani a gyerekem. És hogyha ránézek a természeti népekre, ott soha nincs egyedül egy frissen szült anya az újszülöttjével. Aha. Mert mindig egy közösség veszi körül. És az a módosult tudatállapot, ami még hosszan kitart a szülés után, és amiben egy anya tényleg azt tudja megélni, hogy úristen, ha most nem evett eleget, az egész biztos, hogy éhen hal, azt egy ilyen közösség le tudja tompítani, aha, vagy eleve olyan a hangulat, hogy ez egy megoldható dolog. Tehát egy olyan közösség, ahol azt éneklik szülés közben, hogy a kecske is megszüli a gidáját. Uh-huh. A bárány is, vagy a birka is megszüli a bárányát. Te is megszülöd a kisbabád. Ott ez olyan természetes, hogy az asszony megszüli a gyerekét, hogy ott föl sem merül, hogy itt esetleg műtétre volna szükség. Aha. És ezt most arra mondom, hogy mi az eszköztár, mit kínálunk. Aha. És hogy ezért összetett ez a kérdés, hogyha ezért nekem inkább ez a szó jut eszembe, hogy elidegenedés, tehát hogy nyilván a kötődéseink is nagyon nem olyan kiterjedtek, mint mondjuk egy ilyen kulturálisan nagyon máshogyan felépült közösségben. Nagyon izgalmas, egy kolléganőm mesélte, hogy Mexikóban tanult egy módszert, és Mexikóban például az történik, hogy oda mész egy helyre, ahol sok terapeuta van, és aki éppen aznap ott van bent, az lesz a te terapeutád. És van egy aktád, ahova aki éppen veled foglalkozott, az készít jegyzetet, azt oda beteszi, és úgy, mint amit a szerdán mész, következ, valaki más vár ott. És nincs egy elvárás ott a paciensek részéről, hogy mindig ugyanahhoz menjen. Hogy milyen izgalmas, ugye, hogy az a kultúra...
Érzelmileg úgy felkészülni egy új terapeuta? Tehát meg történik az a ráhangolódás szerinted?
Mert hogy az van úgy a levegőben, hogy igen, hogy ez egy olyan univerzális tudás, amivel összekapcsolódik egy terapeuta és a páciens, ahol a terapeuta valójában egy csatorna, aha, és hogy nincs annyira jelentősége az ő személyiségének. És nyilván ez onnan vagy abból gyökerezik, hogy amire felnő ott egy gyerek, hogy nagyon sokan vigyáznak rá. Tehát ott, aha, nincs egy ilyen nagyon dedikált, nagyon egy valaki, hanem ott egy közösség van, és ott sem számtalan, mert azért ugye az emberi kötődés nem számtalan személyhez kapcsolódik, és ott is vannak jelentősebb, meg kevésbé jelentősebb, de valahogy ez a bizalom, ez egy ilyen kiterjedt szerettebb. Uh-huh. Meg az a segítség is, amit várnak, az valahogy univerzálisabb, mint az, amit egy valakitől várhatunk.
Hát beszélgetésünk vége felé, azért most az így kicsit sűrű volt, meg kicsit kemény, legalábbis én kicsit súlyosabb témákba nyúltunk bele, de még egy picit ezt a stresszkezelést, meg a kiégést még egy picit vegyük elő, mert ugye, ha ma már Valentin nap, azt ígértem, hogy többször erről nem fog beszélni, de mindegy, most tényleg nem fog. Szóval, hogy a párkapcsolatokban ezek a mintázatok, amikről most itt beszéltünk, ezek a tanult mintázatok, ezek nyilván akkor azt tudjuk, hogy nagyon nehéz leküzdeni, vagy nagyon nehéz felülírni ezeket a mintázatokat. De egy csomó, nyilván van egy csomó könyv, mindenki valamilyen könyvet vesz, meg gurukhoz, meg fake-gurukhoz nyúl, de mégis mi az a jó módszer, amivel tudunk egymás felé fordulni, és ha jól értem, igazából az, hogy csak figyelünk. Csak odafigyelünk egymásra, megnézzük egymás igényeit. Csak ezeket jól kell megérteni, ezeket az igényeket hogy lehet jól megérteni?
Hát ugye úgy lehet...
A prekoncepcióinkat nyilván le kell küzdeni.
Igen, igen, és azt is gondolom, hogy úgy lehet jól figyelni kifelé, vagy akkor tudom igazán meghaladni a másikat, hogyha el tudom csendesíteni önmagam. Tehát, hogy akkor tudunk jól beszélgetni, hogyha miközben hallgatlak téged, vagy figyelek rád, nem az megy belül, hogy én mit fogok utána majd mondani, mert akkor ugye magammal vagyok alapvetően. Tehát, hogy tudok-e tényleg oda szentelődni. Ehhez ugye le is kell egy kicsit lassulni, meg el is kell egy kicsit csendesedni. De hogy ha bennem nagyon hangosak a szükségletek, vagy nagyon hangosak a hiányok, akkor nem biztos, hogy képes vagyok hallani, vagy meghallani a másikat. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Tehát például sokszor látom azt, hogy krízisben levő párkapcsolatoknál azért is szerencsés egy párterápia, mert a párterápia lesz az a tér, ahol egy terapeuta, vagy két terapeuta segít abban, hogy olyan nyugalmi vagy bizalmi szintre tudjanak kerülni, ahol tényleg megtörténik az, hogy az egyik meg tudja fogalmazni, amit meg szeretne, és a másik ezt meghallja. Ez sokszor ilyen nagyon didaktikusan történik, hogy vissza kell mondanom, hogy mit mondtál, hogy értem, hallom, hogy azt mondod, hogy azt szeretnéd, hogy segítsek többet a gyerekekről való gondoskodás folyamataiban. És akkor tényleg meghallottam, hogy mit mondott a másik. Vagy hallom, hogy azt mondod, de nem értek egyet azzal, hogy... Tehát, hogy hallom-e tényleg azt, amit a másik mond? Eljut-e az a mélyebb kérés, kérdés, probléma, megértem-e, hogy valójában mit mond a másik. És hát ugye, ami meg még egy ilyen fontos topik, az, hogy nagyon sokszor kell segítség ahhoz, hogy valójában kiderüljön, hogy mi az, ami nem oké egy kapcsolatban. Ja. Mert a kommunikációs félreértésnek tűnik, meg...
Hát meg az értékrendünknek való megfeleltetés. Szóval szerintem sokszor az is, azért is nem tudja egyik-másik, hogy vajon mi nem jó. De jó. De mi nem jó. De jó. Szóval, hogy egy csomószor meg az van, én azt látom, hogy sokszor akár közvetlen környezetemben is, hogy nem feltétlen fogalmazódik meg rögtön. És itt ugye az a kérdés bennem, hogy akkor hova figyelsz, hogyha nem fogalmazódik meg, ha nem tudod kifogalmazni, ha nem tudod megérteni azt, hogy mi nem oké, vagy nem tudod magadnak megfogalmazni. És ugye itt erről már beszéltünk félig meddig.
És hogy ezek, tehát hogy igen, vannak azok a rétegek, amelyeknek a megnyílásához szükség van erre a nagyon speciális figyelemre, és ugye nyilván vannak azok a rétegek, amit meg mondjuk már egy szakember hal meg, tehát mondjuk ez történik egy pszichoterápiában, amikor egyszer csak megnyílik egy olyan réteg, mert valami olyat hal meg egy szakember.
Ennek az elszólások.
Elszólásokból, bizonyos gesztusokból, bizonyos hangsúlyokból, tehát amikor azt hallom, hogy valami annyira éles, úgy emelkedik ki, és harmadszorra mondja, és akkor megállítom, és azt mondom, hogy menjünk ide-vissza, mi ez a szó, mi hozzá ez a gesztus, amit mutatsz, mutasd meg még egyszer, menjünk ebbe bele, és akkor ott lehet lemenni a mélyre, és nagyon sokszor önmaga számára is ott derül ki, hogy valójában miről van szó, hogy valójában mi az érzés mögötte.
Hú, oké. Kicsit, ma tanultam valamit egyébként, ebben biztos vagyok, hogy sok valamit. Látszik rajtam?
Igen.
Egyéb bölcsebb
vagyok? Valahogy így, igen, mint hogyha egy ilyen plusz ránc megjelent.
Kösz szépen, köszi, hogy jöttél. Jó, hogy itt voltál velünk. Jössz máskor is?
Jövök máskor is, köszönöm.
Nagyon hálás vagyok a jelenlétedért, és nagyon szépen köszönöm. Nektek pedig, kedves fiúk, lányok, ennyi volt már a valentinapi special szabadesés. Dr. Andrek Andrea volt a vendégem, pszichológus, a Magyar Pré- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság alelnöke második órában. Vigyázzatok magatokra, ünnepeljetek, meg minden. Holnap találkozunk szintén a szabadesésben. Oké? Addig is további jó rádiózást, szép estét, szevasztok!